Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Október 14-én a pápa szentté avat egy 19. századi fiatal olasz munkást, Nuncio Sulpriciót.
A nicaraguai nuncius felhívást intézett a pápa nevében. Kezdjék újra a párbeszédet. Dávid Sarja, a jó pásztor, Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Október 14-én a pápa szentté avat egy 19. századi fiatal olasz munkást, Nuncio Sulpriciót. Ferenc pápa a csütörtök délelőtt megtartott konzisztóriumon bejelentette az 1836-ban 19 éves korában elhunyt olasz fiatalt, az őszi szinódus során avatja szentté, 6. Pállal és Romero érsekkel együtt. Nuncio Sulpriciót gyermekkorától kezdve kizsákmányolta Kovács nagybátyja, ő pedig nagy hittel fogadta el a csontrákkal járó szenvedéseket. Újabb szenttel gazdagodik a világegyház, egy fiatalt avat szenté a pápa, méghozzá a fiatalokról szóló püspöki szinódus idején. Október 14-én kerül sor a szertartásra, amelyen a szentek sorába iktatja boldog Nuncio Sulpriciót. A fiatal abruzzói munkás mindössze 19 esztendős volt, amikor 1836-ban csontrákban meghalt. A betegséget nagy valószínűséggel a kegyetlen munkakörülmények idézték elő, amelyeknek ki volt téve nagybátyja Kovács műhelyében. A Szentatya július 19-én csütörtökön délelőtt jelentette be a hírt a rendes nyilvános konzisztórium során, amelyet a konzisztóriumi teremben tartott.
Omnia köpuszont. O Beatus Nuncio Sulpicio, in Santorum numero censeator, felici de sunt espleta.
A Pescara közelében született fiatal nunciót a munkában megrokkantak és meghaltak védőszentjének tartják. Egy napon emelik az oltár dicsőségére 6. Pál pápával, aki őt a II. Vatikáni zsinat idején 1963. december 1-én boldoggá avatta, valamint Oscar Romero vértanú érsekkel, Francesco Spinelli rendalapító pappal, Vincenzo Romano atyával és Maria Caterina Casper rendalapítóval együtt. A csodás ima meghallgatás, amelyet az abruzzói munkásfiú közbenjárásának tulajdonítanak, s ami szenti avatásához vezetett, egy tarántói fiatalhoz kötődik. A fiú súlyosan megsérült egy motorbalesetben, aminek következtében előbb kómába esett, majd vegetatív állapotba került. Szülei, akik odaadták fiúknak boldog Nuncio Sulpriciót képét, hogy azt mindig magánál hordja a tárcájában, kértek egy erekét attól a nápolyi plébániától, ahol a boldog földi maradványait őrzik, illetve a szülőhelyén található kegyhelytől. Az erekét kitették a reanimációs osztályon, hogy kérjék a boldog közbenjárását fiúk gyógyulásáért. Az édesapa meghintette fia homlokát azzal a forrásvízzel, amelyhez Nuncio járt, hogy üszkös lábát mossa. A következő napokban az orvosok közölték, hogy a fiatalnak nincs többé szüksége újraélesztésre. A Crotonei Szent Anna rehabilitációs központba küldték, ahol a fiú 4 hónap leforgása alatt kikerült a vegetatív állapotból, majd gyorsan visszanyerte neurológiai és mentális képességeit, anélkül, hogy rokkant maradt volna. A konzisztóriumon Angelo Amato bíboros, a szenti avatási kongregáció prefektusa felidézte Ferenc pápának és a jelenlévőknek a leendő szent életútját.
Tanquam sanctum ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatum nuncium Sulpricio.
Nuncio Sulpricio életét kezdettől fogva óriási szenvedés jellemezte, amelyet ő nagy hittel és Isten akarata iránti engedelmességgel viselt. 1817. április 13-án született Pesco San Sonescóban, 540 méterrel a tengerszint felett, Pescara közelében, egy cipész és egy szövőnő gyermekeként. Még gyermek, mikor mindkét szüleit elveszíti, 9 éves, amikor anyai nagyanyja is meghal. Ekkor kerül egyik nagybátyához, aki kiveszi az iskolából, és inasként dolgoztatja kegyetlen módon kovács műhelyében. Óriási terheket kell cipelnie kilométereken át, hóban, fagyban, nagy forróságban. Amint teheti, Nuncio az oltári szentség előtt talál menedéket Jézusnál. Ilyen körülmények között hamar megbetegszik, elkezd üszkösödni az egyik lába, ezért Nápolyba szállítják a gyógyíthatatlanok kórházába. Iszonyú fájdalmai vannak, melyeket mind felajánl az Úrnak. Azt mondogatja, Jézus annyit szenvedett miértünk, és érdemei miatt örök élet vár ránk. Ha csak kicsit is szenvedünk, a mennyország lesz osztályrészünk. Jézus sokat szenvedett értem. Miért ne szenvedhetnék én is ő érte? Szeretnék meghalni, hogy csak akár egyetlen bűnöst is megtérítsek. Azt kérdik tőle, ki vigyáz rád? Mire a válasz? Az isteni gondviselés. És így is történik. Nápolyban katona, egy másik nagybátyja, aki bemutatja őt Felice Wohinger ezredesnek. A szegények atyaként ismert tiszt, erős hitéről és kifogyhatatlan szeretetéről kapta a nevét. 1832 nyarán járunk, ekkor Nuncio 15 éves. Wohinger egy igazi angyalral el benne, aki a fájdalom és a Krisztus iránti szeretet angyala, kis vértanú. Kettejük között apa-fiú kapcsolat bontakozik ki. Nuncio egészségi állapota javul, elhagyja Mankót és botra támaszkodva jár. A betegeknek szenteli magát, igyekszik vigasztalni őket. Legyetek mindig az Úrral, mondja, mert tőle jön minden jó. Szenvedjetek örömmel az Isten iránti szeretetért. Istennek szeretné szentelni magát, de 1835 végétől hirtelen romlik az állapota, csontrákot diagnosztizálnak nála. Kimondhatatlan fájdalmak gyötrik, és az orvosok lemondanak lába amputálásáról, mert annyira gyenge. 1836. május 5-én feszületet kér, és meg akar gyónni. A papnak azt mondja, legyetek vidámak, az égből mindig követlek majd benneteket. Még aznap meghal. Alig töltötte be 19. életévét. Rózsa illatot áraszt maga körül. Teste, melyet eltorzított a betegség, szép és friss lesz, és 5 napon át fekszik a ravatalon. Sírja a nápolyi San Domenico Soriano templomban azonnal zarándokhely lesz. 9. Pius pápa 1859. július 9-én elismeri hősies erényeit, ezért tiszteletre méltó címet kap. 1963. december 1-én a II. Vatikáni zsinatra összegyűlt püspökök jelenlétében 6. Pál pápa a boldogok sorába iktatja, mint a fiatal munkások és az ifjúság példaképét. Szülőhelyén Pesco San Sonescóban kegyhelyet létesítettek tiszteletére, itt őrzik erekéi egy részét. Sok zarándok keresi fel a szentét, melynek egyik fala tele van azoknak a fiataloknak a mankóival, akik nuncio közbenjárására hagyhatták el a mankót. A nicaraguai nuncius felhívása a pápa nevében. Kezdjék újra a párbeszédet. Folytatódik a kormányzati elnyomás a közép-amerikai országban. A belbiztonsági erők elfoglalták Masaya központját, amely az Ortega elnökkel szembeni ellenállás jelképe. A nuncius azt kéri, hogy a felek térjenek vissza a párbeszédhez. Mindeközben növekszik a támadások száma a katolikus egyház ellen.
Nicaraguában április közepén kezdődtek a zavargások, miután a biztonsági erők leverték a nyugdíj csökkentések miatt kirobbant tüntetéseket. Valdemar Stanislav, Szommertág érsek, Nicaragua apostoli nunciusa, Ferenc pápa nevében erős felhívást intézett az erőszak felszámolására, amely április 18-a óta, azaz 3 hónapja sújtja az országot, és már több mint 360 halottat okozott. Az ellenzék a demokrácia visszaállítását és Daniel Ortega elnök lemondását követeli. Az egykori gerilla vezér 1979 és 1990 között volt az ország elnöke, majd 2007-ben újra hatalomra került. 3. elnöki mandátumát tölti be, és feleségével, Rosario Murillo-val, alelnökkel együtt kormányoz.
Ebben a tragikus pillanatban a Szentatya és a Szentszék nevében nagy aggodalmamnak adok hangot a súlyos helyzet miatt, amelybe az ország került. Elfogadhatatlan azt gondolni, hogy az erőszak okozta halottak és áldozatok megoldhatják a politikai válságot, valamint a béke és a jólét jövőjét biztosíthatják Nicaragua számára, nyilatkozta a nuncius a helyi katolikus médiában. Imádkozom az elhunytakért és családjaikért. Minden emberi és spirituális erőmmel felhívást intézek az emberek lelkiismeretéhez a fegyverszünet érdekében, és azért, hogy mielőbb térjenek vissza a nemzeti párbeszéd tárgyalóasztalához. Közösen keressenek megfelelő megoldást a válságra. Mindannyian Szűz Mária anyai oltalma alá futunk, és segítségét kérjük, hogy mindig vezesse a szeretet Nicaraguát, fogalmazott a nuncius.
Ebben a helyzetben a katolikus egyház egyre inkább a fenyegetések és támadások célpontjává válik. Július 9-én a kormányhoz közel álló aktivisták megtámadták Leopoldo Brenes bíborost, Managua érsekét és az apostoli nunciust, Silvio Baez managuai segédpüspökkel együtt. Július 16-án Brenes bíboros elítélte, hogy egy félkatonai csoport tagjai behatoltak Masayában egy plébániára. Szerencsére senki sem sérült meg, felszólította a kormányt és a rendőrséget, hogy számolják fel a támadásokat a lakosság ellen, és tartsák tiszteletben a plébániákat. Abelardo Mata, az Esteli Egyházmegye püspökének autójára egyik útja során néhány napja lövés sorozatot adtak le egy félkatonai csoport tagjai. A püspök és a sofőr sértetlenül túlélte a merényletet. A 72 éves püspök az egyik legnagyobb bírálója az Ortega vezette szandinista kormánynak. Kritikája ellenére tagja annak a püspökkari bizottságnak, amely igyekszik elősegíteni a párbeszédet az ellenzék és a kormány között. Az elnyomás és az agresszió ellenére a nicaraguai főpásztorok Ferenc pápa buzdítására egyhangulag úgy döntöttek, hogy tovább folytatják a nemzeti párbeszédet. Ugyanakkor elítélték a kormány részéről a politikai akarat hiányát az őszinte párbeszédre és a reális eljárások keresésére, amelyek a demokrácia felé vezetnek.
Antonio Guterres, ENSZ főtitkár kemény kritikát fogalmazott meg a Daniel Ortega elnök kormányához kötődő szervezetek túlzott ereje miatt. Kiemelte, hogy a civilek és a diákok elleni erőszak alkalmazása akadályozza a jelenlegi helyzet politikai megoldását. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte a terrorizmus ellen a nicaraguai parlament által a közelmúltban elfogadott törvényt, amely szerinte az országban szervezett békés tüntetéseket bűncselekményeknek tüntetheti fel. Az amerikai államok szervezete július 18-án szavaz egy határozatról, amely elítéli az erőszakot, és a félkatonai csoportok felszámolását kéri, amelyek büntetlenül cselekednek Nicaraguában.
Most hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 16. vasárnapra. Dávid Sarja, a jó pásztor.
Az ószövetségi hagyományok egyik legfontosabb fordulópontja a babiloni fogság és annak sorsot és hitet alakító tapasztalata. Jeremiás próféta, akinek könyvéből vasárnap olvasunk, a fogságot megelőző mintegy két évtized tanúja, aki hol keserűen, hol bátorító szavakkal érezteti Isten jelenlétét népével. Mielőtt Nebukadnezár Babilon királya elhurcolta volna Júdea vezetőit és meghatározó embereit saját birodalmába, az ország már mintegy 20 esztendeje a teljes kiszolgáltatottság és bizonytalanság terhét nyögte. Előbb az egyiptomi fáraó, majd a babiloni Nebukadnezár tett le, illetve emelt fel királyokat, akiknek nevét is megváltoztatta, és akiket fogságba is vetett. Józia király Krisztus előtt 609-ben halt meg, őt pedig szorosan egymás után három fia, Joachaz, Joakim és Jojákin követte a trónon, valójában a nagyhatalmak kényekedve szerint. A harmadik fiú, Jojákin kapja a fogságban a Citkia nevet, az ő idejé lesz teljessé Jeruzsálem pusztulása és megszégyenülése. Jeremiás könyvének 21. és 22. fejezete e három királyi testvér, illetve általánosabban a Jeruzsálemet és Júdeát vezetők bűnei miatti fenyegetéssel van tele. A próféta üzenete lényegében az, hogy a várható fogság, Isten büntetése immár nem kerülhető el. A 23. fejezetben azonban fordulat következik, ahogy azt vasárnapi olvasmányunkban halljuk. Az eddig hirdetett ítélet és fenyegetés még egyszer megszólal immár összegzően: jaj a pásztoroknak, számon kérem tetteitek gonoszságát. Az ítéletet azonban kettős ígéret is követi: magam gyűjtöm össze nyájam maradékát, és igaz sarjat támasztok Dávidnak. Isten ígéretét érdemes még közelebbről is megismernünk. Először is tekintsünk arra az ünnepélyes elhatározásra, amelyel Isten maga veszi kezébe a dolgokat. Amikor fölkel az Isten, akkor ellenségei szerte futnak. Isten közbelépése királyi tett, amelynek része, hogy munkatársakat, pásztorokat támaszt a nép, vagyis az ő nyája fölé, akik majd legeltetik őket. Isten közvetlen működése az embert mindig felszabadítja arra, hogy ő maga is tegyen, és ezért Isten közvetlen vezetése is mindig megnyit arra, hogy más emberekkel, vezetőkkel is jobban együttműködjünk. Az Isten vezetésére való hivatkozás akkor hiteles, ha közben igazabbul, valóságosabban tudunk egymásra is hallgatni. Ennek a helyzetnek gyümölcse a béke, a félelem nélküliség, a hazatalálás, illetve a teremtés kezdeteire emlékeztető bőség, szaporodni és sokasodni fognak. Az ígéret második része Dávid sarjáról szól, a jelképek nyelvén, imár ki is lépve a konkrét történelmi tapasztalatok világából. Dávid pásztorfiúból lett király, a népet legeltette, vagyis vezette, őrizte, gyarapította. A családjából származó igaz sarjról Nátán próféta beszélt először, amikor olyan utódot ígér Dávidnak, akinek trónja örökre megmarad. A Jeremiásnál olvasott ígéret sajátossága, hogy most is az ember és Isten együttműködéséről beszél. Előbb azt mondja ki, hogy a dávidi sarj, az igaz pásztor okosan cselekszik, jogot és igazságot szolgáltat az országban. Végül azonban Istent, az Urat látja benne cselekedni. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: az Úr a mi igazságunk. A név a legjellemzőbb tulajdonságot fogalmazza meg, a személy lényegét. Ennek az ígért uralkodónak lényege, személye, hogy benne Isten igazsága hat, éltet és rendez. Mit kezd az ember a lehetőségeivel, a szabadságával és korlátaival? Mi az Isten akarata? Hogyan vezet ő, akinek szelídségét és mindenhatóságát egyszerre valljuk? A keresztény hit ezekre a kérdésekre úgy válaszol, hogy Jézust szemléli. Ahogy ő pásztora lett tanítványainak és a hozzá tóduló népnek, ahogy pásztorolta, védte és végül mégis odaadta önmagát, ahogy áldássá lett, megtört kenyéré és életté mindenki számára. A modern ember is sokféle fogságba hurcolja saját magát, s néha senki más, csak egy isteni pásztor képes kimenteni a saját magára vállalt zűrzavarból.
Dávid sarja a jó pásztor. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők
Szabó Ferenc
és Gedő Árnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.